Galaxis kalauz Timár Ágnessel.
Kellemes délutánt kívánok, ez itt a Galaxis kalauz 341. epizódja, a mikrofonnál Timár Ágnes. Ideje leszállni a Földre, és nem is csak azért, mert végéhez közeledik a Galaxis kalauz. Jelenleg az az elsődleges ok, hogy Balogh Zoltánnal az előző adásban kicsit szabadjára engedtük a fantáziánkat, és a múlt évszázad elejének közlekedése után már a jövő járművein gondolkoztunk. A vezetés-oktatás történet szakértőjével a lehetőségekkel járó problémákig jutottunk, nevezetesen a hátizsákként hordható propellerről beszélgettünk, amely segítségével emberi helikopterré válhat a szerkezet viselője, és úgy emelkedik a magasba. A közlekedési dugók kikerülésére ugyan alkalmas lenne, de a felfestetlen sávokon történő közlekedés a levegőben már komolyabb fejtörést okozna. Így aztán most vissza is térünk a jól ismert 2, 3 és 4 kerekű járművekhez. Balogh Zoltán műszaki tanára múlt héten beavatott minket a jogosítványszerzés kezdeti éveibe. A téma természetesen felvetette a kérdést, hogy a mindentől óvott hölgyek vajon miként vehették ki a részüket az autókázásból. Kiderült, hogy a társadalmi elvárások miatti nehézségek mellett is igen jelentős számban szerezték meg az iratot, amely tanúsította, hogy vezethetnek gépjárművet, és ezek után vezettek is. Nem mellesleg, épp olyan jól, mint a férfiak, mert hogy ez a képesség tökéletesen független a nemi hovatartozástól. A fent említett kötöttségek miatti kevesebb női sofőr látványa ennek ellenére azért elindította azt az alaptalan híresztelést, hogy nyilván az autóvezetést is, ahogy jellemzően mindent, a férfiak tudnak jobban. Például a jellemzően mindent kezdetű állítást is feltehetően egy férfi tudta eredetileg a legjobban. És totál felesleges leragadni olyan részleteknél, mint hogy a megmérettetések közül jó néhányon a nőket már a nevezéskor diszkvalifikálták, mert hogy nem férfiak. De mielőtt még azt a benyomást kelteném, hogy szerintem az urakat bármikor is a rossz szándék vezérelte, gyorsan hozzáteszem, hogy épp lovagiasságból nem tűrhették, hogy hölgyei kis sportautóval száguldozzanak, akárcsak ők, vagy biztonságosan üljék meg ők is a lovat, és ne Amazon nyerekben, valamint, hogy olyan szégyentelenségbe gabajodjanak, mint a két kerekű biciklivel utazás, és hogy tovább borzolják a hölgyek az értük aggódó férfiak kedélyeit, tették mindezt nadrágban már a múlt század legelején. Ma már persze bringázhat mindenki kedvére, igen, a nők is. Még hogy nem fejlődik a világ. Na, de elég a hülyeségből, tényleg nem fejlődik. Na, szóval, komolyan. Asszociációs láncunkra azért teszek egy kis hurkot a mai adás témájával, mert egyrészt szoktam, másrészt a fejlődés okainak egyik fontos aspektusát nem szerettem volna kihagyni. A nőknek mindent lehet, ha bizonyítottan hasznot hajtanak vele. Amitől korábban a férfiak távol tartották őket, mondjuk gondoskodásból, vagy nem tudom mi a megfelelő kifejezés a ne bámuld a csajomat felszólítás viktoriánus verziójára, amely gondolom megvan, hogy sem akkor, sem ma nem az említett csajról szólt. Eszembe is jutott a kifejezés, úgyhogy inkább hagyjuk. Tehát tudjuk, hogy ma már vezethetünk. Nesze neked apa kocsit hajt. Kinyithatjuk magunk előtt az ajtót, és a lelki megerősítést is bezsebelhetjük, ha mindezt megtesszük attól a személytől, aki éppen haszonélvez. És ez a következő mondat. A nők mindenre képesek. Na, erre kiabálná Akbar admirális a Star Warsból, hogy csapda! Hát most kezdjem el megcáfolni, és még illusztráljam is azzal, hogy hagyom a földre esni a 6 óriás textiltáskát megtöltő bevásárlást, ami egészen a mondat elejéig a kezemben volt. Nem. Sose tennék ilyet. Nem akarnám megijeszteni az illetőt, aki az ajtókulcsal játszik felhőtlenül, és persze büszkén, hogy egy érzékenyítő mondattal tette értékesebbé a napomat. Már csak azt nem tudom, hogy kit is akart valójában érzékenyíteni. Remélem nem siklott el senki az ajtókulcsal játszik rövid tény megállapítás felett. Ha mégis, akkor segítek. 6 textiltáska szerepel a sztoriban. Neki meg üres a keze. Jó, túloztam, nyilván ilyen szélsőséges esetek nem fordulnak elő. Úgyhogy hagyjuk is a fikciót, és térjünk vissza arra a pontra, hogy a nők már is alkalmasnak minősülnek valamilyen tevékenységre, ha az a közösség érdekét szolgálja. És itt jutunk vissza a bringázáshoz, mert bár a két világháború között még akkor is megszóltak egy nőt, ha az férfi vázas kerékpárt tekert, ehhez képest az 50-es években már nem kellett tartania egy nőnek se attól, hogy reggel a gyárba tartva valaki megállítja azzal, hogy hölgyem, nem hagyhatom, hogy így nehézségnek tegye ki magát, nem beszélve az éhes férfi tekintetekről, amelyek bizonyára kísérik, miközben a hóban biciklizik, és a szembefújó jeges szél comb középig felgyűri munkás köpenyét, így téve láthatóvá a dupla macskanadrágot, amelyet azért húzott fel, mert nem csak útközben kell elviselnie az imankót, de a gyár épületében is a konstans hideget. Kérem, tiszteljen meg azzal, hogy elvihetem a traktoromon. Na, igen, ez az úgynevezett fikció, hogyha az 1950-es évek Magyarországának vidéki településeiről beszélünk. Mármint a segítő szándékú ismeretlen személy feltűnése. A többi, mint a bringázás, akár kétszer egy órányi jeges úton, vagy útnak nem nevezhető kátyus ösvényen, a mínuszokban és persze a kánikulában is, na az viszont a nyers realizmus maga. Aki nem hiszi, annak nem kell utána járnia, ugyanis a téma kutatója már megtette.
Első megálló.
Dr. Kisvörsi Farkas Zsófia van itt velem, az ELTE Berzsenyi Dániel Pedagógus Képző Központ egyetemi adjunktusa, társadalomtörténész. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Egy nagyon érdekes munkája kapcsán beszélgetünk. Az, amiről ez a történet szól, az az első, mondjuk úgy, hogy munkás generáció talán ugye a vidéki társadalmon belül, és azon belül is tulajdonképpen a nőket érintő része, amiben nagyon nagy szerepe volt a közlekedésnek, mert hogy hát ugye az nem volt még annyira tökéletesen kiépített, tehát milyen szuper, hogy megengedtük a nőknek, hogy végre biciklizzenek, mert ugye, ahogy az ön leírásából is kiderül, biciklizhettek a gyárba egy órát oda, egy órát vissza, ha éppen arról volt szó. Honnan indul ez a kutatás? Már olyan értelemben, hogy mi volt az a pont, ami kapcsán elkezdte kutatni ezt a jelenséget, és időben mi honnan indulunk?
Még alapszakos koromban kezdtem el ezt a kutatást, amikor történelem alapszakra jártam, tehát ez egy jó több mint 10 évvel ezelőtt elkezdett kutatás. Az, hogy honnét indulunk, arra azt tudom mondani, hogy az 50-es évek legvégétől, ha az a kérdés, hogy mikor vált tömegessé az, hogy a nők nekiálltak napi szinten biciklizni, illetve közlekedni. Itt, ahogy ön is mondta, a falusi nőkről beszélünk. Ugye, ha belegondolunk abba, hogy mi történt ekkor Magyarországon, akkor röviden azt tudjuk mondani, hogy azok az emberek kezdtek el biciklizni napi szinten, akik ekkoriban a 20-as éveikben jártak, tehát ők olyan emberek voltak, akik már átélték a II. Világháborút, megélték az 1956-os forradalmat, ami amúgy vidéken is zajlott, változó persze, hogy hol, milyen események történtek, de nagyon sok esetben ez a vidéken is, vidéket is traumatizálta, és átélték ezek az emberek azokat az úgynevezett Rákosi korszakos éveket, az 50-es éveket, amikor otthon a faluban nagyon sokat szenvedtek különböző intézkedések miatt. Ez az az időszak, ami a padlás felsöprésekről szól, ez az az időszak, amikor a kuláknak nyilvánított embereket üldözik. Tehát egy olyan élethelyzetbe csöppenünk itt bele az 50-es évek végén, hogy vannak a falusi fiatalok, jelen esetben az én kutatásaim Vas megyére koncentráltak, itt nagy arányban voltak jelen a nők a fiatalok között, úgyhogy azért is akár konkrétan beszélhetünk a nőkről is, és az ő közlekedésükről. Tehát itt olyan 20 éves fiatal falusi lányokkal találkozunk, akik sokat szenvedtek már, mire megélték mondjuk a 20-as éveiket, és egy állandó létbizonytalanságban éltek, akár azért, mert az állampárt Rákosi korszakban különböző kiszámíthatatlan intézkedéseket hozott, akár azért, mert mondjuk megélték a II. Világháborút, és egy ilyen bizonytalan élethelyzetben találták magukat, de abban biztosak voltak, hogy ők a falun születtek, és a faluban is fognak élni. És ugye itt még ez az időszak az, amikor arról beszélhetünk, hogy ezeknek a fiatal lányoknak a szülei, nagyszülei általában el se hagyták a falujuknak a határát, így ők is erre az életre készültek, hiszen nem is láthattak mást. És ekkor történt egy óriási változás, az úgynevezett harmadik nagy utolsó TS szervezési termelő szövetkezet szervezési időszak, ami azt váltotta ki ezekből a fiatal lányokból, hogy el kellett hagyniuk a falvakat, ezt egy abszolút kényszernek érezték, mivel bizonytalan volt az, hogy a termelőszövetkezetből hogyan fognak tudni megélni a családok, és ezért rákényszerültek arra, hogy ők megpróbáljanak városban munkát vállalni, és ekkor ültek fel a biciklikre. Mesélték azt interjúval anyaim, hogy nyilván tudtak már esetleg korábban is biciklizni, de saját biciklivel ekkor még nem rendelkeztek, hanem a család általában egy-egy férfi tagjától tudták elkérni a biciklit, és a legelején nagyon sokan ilyen kölcsönbiciklikkel kezdtek el bejárni a közeli városokba, jelen esetben például Szombathelyre munkát keresni.
A TS-esítés harmadik hulláma, itt még mindig volt egy ilyen bizonytalanság az emberekben, mert maguk körül azt tapasztalták, hogy akinek már az összes földje ugye közösbe ment, úgy művelhette, hogy az már nem az övé volt, az borzasztó, ez a fajta életmód ténylegesen, hogy mondjam, még az alap életszínvonalat sem tudta megtartani azoknak az embereknek, akik addig a sajátjukat művelték?
Azért volt ez más az 50-es évek vége, mint mondjuk az 50-es évek eleje, mert ha mondjuk vesszük a padlás felsütrést, akkor ugye ez arról szólt, hogy volt ugyanúgy megmaradt a családnak a saját földbirtoka, viszont ugye óriási beszolgáltatási teher volt, és akkor meg volt, hogy miből mennyit kell leadni. De itt az 50-es évek vége azért volt drasztikusabb a falusi társadalom számára, mint az 50-es évek eleje, mert ugye itt akkor azzal szembesültek, hogy a földjüket, az egzisztenciájukat, azt, ami mindent jelentett számukra, azt úgy érezték, hogy elvették, és ezt meg is élték a gyakorlatban, aztán persze nem csak a földet, hanem az állatokat is le kellett adni, illetve minden ehhez kapcsolódó mezőgazdasági eszközt is, és kisemmizve álltak ekkor ott az 50-es évek végén ezek az emberek, akik elmondták, hogy igen, lesznek termelőszövetkezetek, de fogalmuk sem volt arról az embereknek, hogy ezek hogy fognak működni, működni fognak-e, és meddig állnak ezek fenn. Azért is mondtam, hogy a harmadik hullám, mert már kétszer megpróbáltak ilyen TS-eket, TS-séget létrehozni, de ezek előbb-utóbb felbomlottak. És volt persze az emberekben egy ilyen bizadalom, hogy jó, lehet, hogy ez is csak egy évig lesz, vagy lehet, hogy két évig. Tehát ekkor itt 50-es évek végén senki nem tudta, hogy ez meddig fog tartani. És ugye az volt a másik probléma, itt az én könyvem főszereplője, aki egy valós személy, de őt álnéven Jutkának hívom. Ő egy szerencsére ma is köztünk élő interjú alanyom, és ő például azt csinálta, az volt a család túlélési stratégiája, hogy mert idősek voltak ekkor már a szülők nem tudtak volna TS-ben dolgozni, ezért a család beadta a földet, és Jutkának, illetve a testvérének kellett azokat a munkákat elvégeznie a TS-ben, amiket a szülők nem tudták életkorukból fakadóan megcsinálni, és Jutka is a testvére dolgozott egy évig a TS-ben, és ekkor még ilyen évenkénti elszámolás volt, és az a lényeg, hogy így évvégén kiderült, hogy semmit nem fizetett nekik a TS. Ez egy általános jelenség volt, egy általános probléma volt, tehát ők ott álltak, hogy egy év után nincs semmiük. Így emiatt ez sokkal előbb trauma volt, mert tényleg azt érezték, hogy nincs más opció, mint felülni a biciklire, és megpróbálni munkát keresni, mert itt 100%-ban kiszámíthatatlan az, hogy mi lesz, vagy hogyan lesz ebből megélhetés.
Itt havi szinten, mint egy kvázi fizetés, akkor egyébként sem érkezett a számukra, hanem az évvégi elszámolás volt, és ezek szerint egyáltalán nem méltányolták azt, hogyha az adott családban mondjuk több idős, vagy mondjuk munkaképtelen tag van.
Itt az elején nem. Az első években, amiről most beszélünk, ezek ugye így, ahogy megyünk előre az időbe, változnak, bevezetik majd akár a nyugdíjat is, tehát hogy nagyon-nagyon sok minden változik, de itt az az időszak, amikor tömegesen megindult az ingázás, az azért indult meg, mert itt ekkor még óriási káosz volt, és ekkor még nem tudtak fizetni a TSZ-ek, és akkor még nem igazán lehetett vidéken megélni.
De akkor azt jól gondolom, hogy havonta nem volt semmilyen? Vagy havonta azért volt valami kifizetés?
Az első években nem.
De akkor egész évben tulajdonképpen úgy dolgoztak, hogy semmilyen bevételük nem volt.
Itt az volt a szerencséjük, hogy úgynevezett háztáji földet megtarthattak, azon gazdálkodtak, azon tarthattak valamennyi állatot, meg minimális terményt tudtak termelni, amit úgymond az éhenhalás helyett jó lehetett, és az, hogy egy melyik TSZ hogyan fizetett, az nagyon függött annak a TSZ-nek a pozíciójától, a vezetőségétől. Volt olyan TSZ, mint például az én interjúvalanyomnak, a Jutkának a TSZ-e, ami tényleg egy évig semmit nem fizetett, volt az, amelyik tudott fizetni, volt, amelyik terményt fizetett, volt, amelyik másképp jutalmazta, vagy akár büntette a tagokat, ez TSZ-enként különbözött, de úgy általánosságban el lehet mondani, hogy sokkal-sokkal rosszabb volt termelő szövetkezeti tagként dolgozni, mint gyári munkásként.
Őszintén nem tudom elképzelni, hogy milyen lehetett az első két próbálkozás, hogyha ez a harmadik ilyen módon végül is át lett nyomva.
Mindegyikben erőszak volt, az biztos, ebben mindenki megegyezik. Azt, hogy eznek az erőszaknak milyen formái voltak és milyen módozatai, azt hát mai napig kutatják, de már kutatták is az elmúlt évtizedekben történészek. Talán úgy lehet ezt összefoglalni, ezeket a kutatásokat, akár a saját kutatásaimat, akár más kollégáimnak a kutatásait, hogy attól függ, hogy hogyan alkalmazták az erőszakot, hogy hogyan volt erre szükség. Ugyanúgy verbális erőszakot is alkalmaztak, de amikor kellett, akkor a testi fenyítéshez is nyúltak. Itt a verbális erőszak az lehetett akár zsarolás is, hogy mondjuk megtört. Például, hogyha itt megint visszakapcsolok az interjúalanyomhoz, az egyik interjúalanyomhoz, Jutkához, akkor ott azt tudom mondani, hogy őt, neki az apja például azért lépett be a TSZ-be, mert az apját megzsarolták azzal, hogy kirúgják azokat a gyerekeit, akik ekkor már gyárban dolgoztak, Jutka testvéreit, hogyha ő nem lép be a TSZ-be. És ez annyira nagy egyedi eset volt, hogy például én megtaláltam a végrehajtóbizottsági iratanyagokban azt, hogy mondjuk ez egy utasítás volt a szervezők számára, hogy például ezzel is lehet zsarolni. Egy szintén bevett taktika volt, és így azért is volt érdekes és hasznos sok emberrel beszélgetni. Nem csak Jutkával beszélgettem, hanem nagyon sok interjú alanyom volt, mert ugyanazok a történetek köszöntek vissza. Például egy gyakori eset volt az, hogy kimentek a TSZ-szervezők, és annál az embernél, akit be akartak szervezni a TSZ-ben, találtak egy pisztolyt. És általában így a szalmában, vagy a szénában eldugva. És például ez is így, ezt már visszajelzésként kaptam, interjúalanyomtól, hogy milyen jó, hogy ő olvasta az én könyvemben ezt a történetet, hogy ez egy gyakori eset volt, mert náluk is annó ez történt, és ugye így mondjuk, úgy utólag megérte az összefüggéseket, mert ő ezt nem akarta elhinni, amikor mesélte neki az apja, hogy őt ezzel megvádolták, hiszen annyira abszurd volt az egész szituáció, és akkor mondjuk most látta, hogy igen, ez egy például egy gyakori zsarolási taktika volt.
Hát és milyen borzasztó, hogy míg a tényleges zsarolásig eljutottak, addig közben családban egy bizalmatlanságot, vagy legalábbis egy ilyen kételyt elindíthatott, hogy még akár generációkkal később került helyre. Tehát, hogy ezeknek igen, ilyen hosszú távú borzasztó hatása van.
Igen, akár ennek a résznek is, és ugye az is, hogy ugye ez fontos itt az ingázásnál hangsúlyozni, és azért is azt gondolom, hogy jó, hogy beszélünk ennek a hátteréről is, hogy ez nem egy modernizációs vívmány volt. Itt Magyarország esetében nem arról kell beszélnünk, hogy elkezdett iparosodni az ország, és ezért vidékről a városokba özönlöttek az emberek, mint a fejlődés normális menete, hanem ez egy kikényszerített ingázás volt, nem egy belülről jövő, vagy nem azért, ezek az emberek nem azért kezdtek el ingázni meg a városokba járni, mert tök jobb megélhetési lehetőség, hanem azért, mert hogy elmessenek ők színházba, vagy moziba szórakozni, vagy nem azért, hogy magasabb életszínvonalon élnek, hanem azért, hogy egyáltalán a létbiztonságot meg tudják teremteni, és azért ezt is szerintem fontos kihangsúlyozni, hogy mi volt a motiváció.
Tulajdonképpen ez minden családnál így volt, hogy ki erre, ki arra ingázott, vagy a férfiak a helyi TSZ-ben tudtak munkát vállalni, és ezért kellett, hogy az asszonyok, függetlenül attól, hogy volt nekik elég dolguk a háztartással, még egyébként elmenjenek máshová is munkát vállalni.
Itt inkább azt mondhatjuk, hogy a fiatalok azok, akik még ugye bírták ezt a napi ingázást, és ők azok, akik elkezdtek ingázni, és az idősek azok, akik maradtak a TSZ-be. Például ez is okozta aztán, hogy a TSZ-ek munkaerő problémáját, hogy csak az öregek maradtak ott. Én azért foglalkoztam inkább a nőkkel, mert az itt már egy helyi lokális jelenség volt, hogy az 50-es években nagyon kevés munkalehetőség volt Vasmenyében, és akkor a maival ellentétes volt a migráció, az országon belüli migráció. A vasmegyiek mentek el azokra a területekre dolgozni, leginkább férfiak, ahol zajlott a nehézipartfejlesztés Észak-Magyarországra, Kelet-Magyarországra, és itt ezért Vasmegyében úgy alakult, hogy nőtöblet lett, így sokkal több fiatal nő vállalta az ingázás, ráadásul Vasmegyében egy könnyűipari szerkezete van, ami amúgy is a nők számára több munkalehetőséget tud biztosítani. Akkor a korszaknak a legnagyobb gyára például a cipőgyár volt, ahol ugye sokkal több nőre volt szükség, és mondjuk a szövőgyár, ez a két gyár, tehát hogyha belegondolunk, el tudjuk képzelni, hogy a szövőgépek mellett, vagy a cipőnek a felső rész készítése során leginkább nőket tudnak alkalmazni ilyen finomabb munkákra, varrónőket, szövőnőket. De hogyha egy más megyét néznénk ebben az időszakban, akkor akár megnézhetnénk azt, hogy hogyan alakultak a női férfi arányok, de itt inkább arról kell beszélni, hogy ezt az ingázást általában a még nem házasságban élő fiatalok vállalták, akik a falvakat így hagyták el.
Ez az említett cipőgyár, vagy a szövőgyár, ahol azt mondták, a női kéz az mégiscsak, nem tudom, hogy esetleg jobban rááll erre a dologra. Ez egyébként időben párhuzamosan a traktort vezető nők korával volt?
Nem, ez utána volt. A traktoros nő az a Rákosi korszak propagandájában kapott szerepet, ugye ezen ők traktorra, a szlogán keretében, ugye ez az 50-es évek legelején járunk, és olyan szempontból így érdemes erről beszélni, hogy a kutatásim azt mutatták be, hogy mivel ez itt Vasmegyére vonatkozóan tudom ezt mondani, hogy mivel férfi munkaerő hiány volt, nőkből viszont volt rengeteg, és szerintem nem lepem meg azzal, hogyha azt mondom, hogy ezek a szerencsétlen nők mindenféle munkát elvállaltak, csak hogy legyen valami. Így gondoljon bele, hogy ez mit szült. Nyilván azt a nők számára szörnyű élethelyzetet szülte, hogy ott voltak ők, nagyon jól ki lehetett őket használni, bármilyen munkát elvállaltak, ezért eljutottunk oda, és már itt a 60-as évek második felében járunk, hogy a 60-as évek második felében fizikailag sokkal nehezebb munkákat kellett a nőknek elvégezni, mint az 50-es években, és ezt úgy oldották meg, hogy megváltoztatták a különböző jogszabályokat, ezeket így kutatásaim során megtaláltam, hogy például a Rákosi korszakban tilos volt nőknek 400 kilós talicskát tolnia, és akkor ezeket a jogszabályokat megváltoztatták, és a 60-as években már 400 kilós talicskákat tolhattak a nők, például a téglagyárból. Tehát, hogy mondtam, ugye voltak ezek a nők számára alkalmas munkahelyek, ez nyilván ugyanúgy egészségkárosító munkahelyek voltak, de ezért más volt mondjuk egy cipőgyárban felső részt készíteni, mint egy 400 kilós talicskát tolni. Viszont pont azért, mert nagyon sok nő el akart helyezkedni, és ezeknek a nőknek nem volt semmilyen képzettségük, hiszen a falun éltek, és nem volt semmilyen lehetőségük arra, hogy tovább képezzék magukat, sokan is voltak, ezért ők kapták a legrosszabb munkahelyeket, így megtörtént az, hogy téglagyárba kellett dolgozniuk, és egész nap téglát hordaniuk, megtörtént az, hogy vasesztergályosként dolgoztak, mivel ugye az volt a probléma, hogy ott is szintén nagyon nehéz dolgokat kellett az esztergapadra felemelni. Vasaló munkakörbe is alkalmaztak nőket, ugye itt ezeket a nagyon nehéz vasalókat kell elképzelni, ami szintén férfi munka volt, de hát így megváltoztatták a jogszabályokat, és így lehetővé tették, hogy egészségre általmas munkakörökben dolgozzanak ezek a nők, és itt a falusiak és a városiak között tudunk különbséget tenni abban az értelemben, hogy a városiak kevésbé voltak kiszolgáltatva, mert jogszabály kötelezte arra a gyárakat, hogy ha van városi lakhelyű nő, akkor őt előbb kell felvenni, mint a falusit. Ezért ők kapták a jobb pozíciókat, például mondjuk itt az emlegetett cipőgyári pozíció az egy jó pozíciónak számított. Kisebb volt az ajszennyezettség, kisebb volt a porszennyezettség, és mondjuk csak két műszakba kellett dolgozni, ezzel szemben egy szövőgyár, gondoljunk bele a gyapot, szállógyapotba, vagy a szövőgépeknek a fülsüketítő zajára, tehát itt már akár a mindenféle szempont, ilyen szempontokból is károsabb volt mondjuk egy szövőgyári munka, ráadásul mondjuk ott három műszakba kellett dolgozni, és akkor itt a sor legvégén pedig talán itt a téglagyáról tudunk beszélni. Úgyhogy azért volt különbség. Annyira gyorsan kellett aztán termelni, hogy a szombathelyi szövőgyárban volt egy időszak, amikor úgy dolgoztak a nők, hogy a gyárnak a gyártósorok már be voltak állítva, és ment a termelés, de mondjuk a gyárnak még nem állt minden fala. Tehát a téli hidegben dolgoztak egy jó darabig, még ilyen sátorponyvák voltak csak a falak helyett. Tehát, hogy ilyesmi körülményeket kellene képzelni. És az interjú alanyom mondta, hogy erről sajnos nincsenek képeim, mert hogy ezeket nem fotózták, vagy hát legalábbis ilyen fotókat én még nem tudtam találni, hogy ezért ezt úgy kell elképzelni, hogy ők műszak végén koromfeketék voltak. Tehát ez a szállógyapot, az úgy mindenre rászállt, a hajuk is tele volt gyapottal, és mondjuk az ebédidő is arról szólt, hogy ott a kis kenyerüket úgy ették meg, hogy mondjuk közben arra is teljes mértékben rászállt a gyapot, és tehát úgy van, nagyjából ilyen munkakörülményeket kell elképzelnünk.
Ugye itt tulajdonképpen az emberi, vagy a humán erőforrás, ha úgy tetszik, az is csak egy erőforrás volt, és ameddig használható. Gondolom eleve, amit említett, hogy az idősek maradtak otthon pont azért, mert nem tudtak ingázni, és ez látszott meg a termelésen, hogy azok a TS-ek, amelyek ugye ilyen helyzetbe kerültek, azokon látszott az, hogy nem hozzák azt a szintet, amit elvárnak tőlük, és akkor erre volt egyébként központilag valami döntés, tehát erre születtek meg mondjuk azok a méltányosságok, ami már később a nyugdíjrendszert, vagy az életkor figyelembevételét hozta, vagy azért ez nagyon-nagyon sok évig zajlott olyan formában, hogy hát hát ezek a TS-ek, ezek nem hoznak annyit, mert idősek vannak itt, és akkor így rántottak egyet a vállukon.
Nem, azért az így komplexebb folyamat volt az, hogy mire a termelőszövetkezetek gazdaságilag jól működtek, azért az, hogy hosszú évek kellettek hozzá, és nyilván egy általánosságban nem is lehet beszélni erről, mert voltak jobban, és kevésbé jól működő termelőszövetkezetek, de az a jó dolog, hogy ezért ez a témát a Varga Zsuzsanna az elmúlt 20-30 évben nagyon alaposan kutatta, ő az ELTE-nek a professzora, és így az ő kutatásai alapján akár az emberi történeteket is meg tudjuk ismerni, akár a nőknek az életét, tehát, hogy mondjam, közel tud hozzánk kerülni a téma, és ezeket a nagy gazdasági folyamatokat is bemutatja a könyveiben, és úgy ezek alapján egész jó képet tudunk most már alkotni arról, hogy itt a nem csak a Kádár korszak alatt, hanem már a Rákosi éra alatt, tehát az államszocialista időszak alatt összességében hogyan működtek ezek a termelőszövetkezetek. Az biztos, hogy itt az első évek azok meglehetősen kiszámíthatatlanok voltak.
Most visszatérve erre a konkrét ingázásra, tehát ha már egyébként rá voltak erre kényszerítve, nem merült fel bennük az, hogy hát akkor ne ingázzunk, akkor költözzünk oda. És akkor bizonyos értelemben ez a része megvan oldva a dolognak, és talán, hogyha ott letelepülnek, akkor nem tudom, hogy ilyenkor járt-e valamilyen szociális lakás, vagy szóval, hogy ennek volt-e bármiféle lehetősége?
Itt ebben az időszakban még nem volt, hiszen akkor még nem indultak el a nagy lakásépítések, és még a városiak számára is megoldatlan volt a lakáshelyzet, úgyhogy az szóba sem kerülhetett, hogy a falusiak városi ingatlant vesznek, meg hát nem is volt miből. Ez úgy működött az ingázás folyamata, hogy először naponta jártak be ezek az emberek, először biciklin, aztán később általában biciklin és vonaton és buszon, tehát hogy ezeket így variálva, hiszen az apró falvakban továbbra sem jártak mondjuk műszakra buszok vagy vonatok, hanem egy bizonyos helyig esetleg elbicikliztek, és akkor ott föl tudtak szállni valahol. Aztán, ahogy egyre jobban kiépültek a közlekedési lehetőségek, a bicikli egyre jobban háttérbe szorult, és lett a buszozás, vonatozás, majd lett ezeknek a különböző variációi. Ezután történt az, hogy ezt a napi ingázást hosszú távon nem bírták az emberek, és felhúztak közben olyan épületeket, amiket munkásszállásnak alakítottak ki, és elkezdtek kezdeni ezek az emberek munkásszállásokon élni, ahonnét hetente jártak haza. Vagy munkásszállásokon laktak, vagy elkezdődött az, hogy mondjuk megözvegyült asszonyok, abból szereztek maguknak valami kis plusz jövedelmet, hogy mondjuk kiadták az egyik szobájukat, és elkezdődött ez az ágyra járás időszaka. Ez azt jelentette, hogy nem egy albérletet vettek ki ezek a nők, hanem egy ágyat, és mondjuk egy szobába beraktak négy ágyat, mondjuk a szövőgyár környékén, akkor ott négy nő lakott egy ilyen szobába, ahol nem volt, természetesen nem volt főzési lehetőség, nem volt fürdési vagy mosási lehetőség, hanem csak egy ágy, és akkor onnét jártak hétvégente haza, és akkor tudtak beköltözni ennek a folyamatnak, úgymond akkor lett hát vége, illetve akkor fordult meg inkább ez az ingázás, amikor, ha most a nőknél beszélünk, akkor amikor férjet találtak maguknak, és akkor már együtt esetleg egy albérletet tudtak kivenni, aztán, ha sikerült gyermeket vállalniuk, akkor már ugye ez a rendszer támogatta a családokat, a gyereketvállalókat, így már tudtak befizetni lakásra, és tudtak lakáshoz jutni. Ugye ez, itt a tipikus panellakásokat kell elképzelni, vagy esetleg építettek maguknak. És ekkor, ezzel, hogy mondjuk amikor beköltöztek egy panellakásba, itt nagyjából Jutkának is így zajlott az élete. Ekkor nem az volt, hogy megszűnt az ingázás a faluból, a városban, hanem inkább ilyenkor megfordult ennek az iránya, és már a bázist a panellakás jelentette, viszont mondjuk ugyanúgy kint volt a föld a faluba, és jártak ki ugyanúgy segíteni a családtagoknak, vagy esetleg azért jártak ki, hogy úgy próbáljanak meg ők is plusz jövedelemhez jutni, hogy az ott termelt terményeket, késztermékeket, akár mondjuk például bort, vagy savanyúságot, vagy bármi ilyesmit, azt mondjuk értékesítették itt a városba. Szóval ezek az emberek egész életükben közlekedtek, egész életükben ingáztak. Itt inkább az, hogy akkor a napiról változott hetire, majd a hetinek megváltozott az iránya, de ez igazából megmaradt.
Ez, amit itt most felvázolt, hogy eljutunk a panelig, a családalapításig, ez már a, mondjuk, hogy a 60-as évek közepe, második fele?
A panellakás, igen, 60-as évek, vége 70-es évek eleje. Szóval ez egy jó 5-10 éves periódus előzte meg általában.
Igen, és ugye abból indulunk ki, hogy ugye azt mondta, hogy a 20-as éveikben lévő fiatal nők, vagy lányok, azok a 20-as éveiben voltak az 50-es évek második felében, ebből nem nehéz kiszámolni, hogy a 30-as éveikben voltak a 60-as évek második felében, és hogy hát abban az időben korábban fogtak volna hozzá egyébként valószínűleg a családalapításhoz, vagy azért nem volt annyira szignifikáns a különbség.
Én azt gondolom, hogy általánosságban akkor elkezdődött kitolódni a gyerekvállalásnak az időszaka, illetve a házasságkötésnek az időszaka, hiszen ugye itt minden egzisztencia nélkül maradtak ezek az emberek, akár nők, akár férfiak, és először azzal kellett foglalkozniuk, hogy valamilyen szinten egzisztenciát teremtsenek maguknak, és utána jöhetett minden más. Úgyhogy igen, itt például az én interjúra is már az a jellemző, szokták is mesélni, hogy náluk már ez megjelent, hogy ők sokkal később vállaltak gyereket, mint az ő szüleik.
Az említett ágyra járás, illetve az, hogy hazajártak még az otthoni megtartott földet művelni, és aztán az azon megtermelt terményt egyébként eladták, ez már a legális második gazdaságnak az esete volt, vagy azért ez az özvegyasszony kiad négy vagy öt ágyat egy szobában elnézett szürke zóna volt. Tehát egyébként ezek mennyire működtek így az állam tudtával vagy félrenézésével?
Azért is kellett működniük, mert ugye más lehetőség ebben az időszakban nem volt, és ugye itt ez a mezőgazdasági termelés kérdése azért érdekes itt az ingázókkal kapcsolatban, hogy ez most minek számít, hogy minek nevezzük, mert ebben az állampárt sem volt következetes. Nagyjából egy olyan trendet lehet felrajzolni, hogy a 60-as évek elején üldözték az ingázók mezőgazdasági munkavégzését, mert sokkal erősebben érvényesültek az ideológiai elvárások, és az volt a problémájuk azzal, hogy az ingázó az hazamegy munka után, hogy akkor nem lehet őt elérni, utolérhetetlen embereknek nevezték őket, nem lehet belőle szocialista embert nevelni, mert ugye az fontos tudnunk, hogy ez a rendszer, ez nem csak a munkaidőt, hanem a szabadidőt is maximális kontroll alatt akarta tartani, és azt akarta, hogy az emberek munkaidő után az állampárt által szervezett szórakozási, művelődési programokon vegyenek részt, na hát erre az ingázók nem voltak alkalmasak, és nagyon sokszor emiatt megszólták őket. A másik probléma pedig az volt, hogy azt gondolták, és nagyon sok cikk szól erről, hogy ők mivel dolgoznak a földeken, ezért rosszabb teljesítményre képesek a gyárakban. És ez a nagyon negatív, megbélyegző diskurzus itt az első években meghatározó volt, és ahogy haladunk előre az időben, úgy egyre inkább belátták azt, hogy az ingázók termelésére a gazdaságnak szüksége van, ezek az emberek nem eshetnek ki a mezőgazdaságból, mert akár a kiskerti termelésre is szükség van. Most, hogyha én nagyon ilyen emberi szinten akarjuk ezt megnézni, akkor például ez nagyon jó volt az államnak, és mondjuk az államot erősítette az, hogy mondjuk az ingázók a kollégáiknak adtak el savanyúságot, vagy adtak el bort, és ezért ezek a kollégák nem érezték azt, hogy fú, én ezt nem tudom megvenni a boltban, mert meg tudtam venni a kollégámtól, és mondjuk emiatt hát ezt a hiánygazdaságot tudták az ingázók csökkenteni, és az emberek elégedetlenségét tudták csökkenteni, és ahogy ezek a szempontok egyre fontosabbá váltak az állampárt számára, és most már itt a 60-as évek második felében járunk, 70-es évek elején ez a diskurzus megfordult, és egyre több olyan cikk jelent meg, egyre több olyan írás látott napvilágot, ami legitimálta az ingázóknak ezt a szabadidős tevékenységét, a munkát, mert rájöttek arra, hogy ez a munka nekik is hasznos, és az államnak is hasznos, és kialakult egy sokkal pozitívabb diskurzus az ingázókkal, illetve ennek a munkának a megítélésével kapcsolatban.
Eleve van egy ilyen, mondjuk úgy abszurd része ennek a dolognak, hogy jó, megengedjük, hogy dolgozzatok a szabadidőtökben.
Igen.
De hogy közben meg ugye nyilván a központi hatalom nem nézi jó szemmel, hogy ugye helyett nem a szocialista közös programokon vannak, és akkor még ott is hallgatják ezt. Mondjuk én nem tudom, hogy ez egy bátorság volt a részükről, vagy egyszerűen már fizikailag képtelenek voltak arra, hogy véget ért a munka, és azt mondják, hogy akkor még 2 órával többet ott maradok, csak hogy lássák, hogy érdekel és boldog vagyok, és akkor annyival később megy haza, vagy egyszerűen erre nem is lehetett rávenni az embereket, vagy azt mondták, hogy gondoljanak, amit akarnak, hát egyrészt neki meg kell csinálni az otthoni munkáját, és talán aludna is pár órát, mielőtt holnap elkezdi ugyanezt. És a kérdésemnek a második fele pedig az, hogy ugye itt nem csak a központi hatalommal kerültek szembe, hanem egy ideig nyilvánvalóan a kollégáikkal is, akiknek még amikor nem tudtak eladni esetleg ilyen terményeket, mert nem merült föl ez a fajta segítsünk egymáson dolog, addig lehet, hogy volt egy ilyen ellenérzés bennük, hogy na, őket nem lehet utolérni, az ő szabadidejük békén van hagyva, persze kicsit kapálgatnak ott otthon a karalábéval, de hát munka az, aki mondjuk nem ebben nőtt fel, és csak azt látta, hogy nekik nagyobb szabadság jutott.
Az biztos, hogy ez a feszültség ez megvolt, inkább talán a feszültség oka az lehetett, hogy azt hitték a városban élők, hogy a falusiak ezekből a mezőgazdasági munkákból olyan szintű többletjövedelemre tesznek szert, ami azt okozza, hogy ezek a falusiak magasabb életszínvonalon élnek, mint a városiak. De ez azért sem volt igaz, és így ez talán válasz az első kérdésre is, hogy ezeknek az embereknek azért is volt szükséges ezeket a mezőgazdasági tevékenységeket elvégezniük. Hát ezek az emberek, ugye arról már beszéltem, hogy sokszor mennyire rossz, egészségre ártalmas munkakörülmények között dolgoztak, de az is hozzátartozik, hogy ezekben a pozíciókban sokkal alacsonyabbak voltak a fizetések. Tehát azzal, hogy ezek az emberek többletjövedelemhez jutottak a mezőgazdaságból, kiegészítették az amúgy sokkal alacsonyabb fizetésüket, amiket a gyárakban kaptak, és ugye ez okozott egy ilyen meg nem értést a városiak és a falusiak között, és ugye ezeknek az embereknek igazából, hogy miért tehették ezt meg, vagy miért tették meg ezt, hát a mezőgazdasági munkákat el kellett végezni, tehát itt nem volt ilyen értelemben kérdés, és például itt a május első felvonulást lehet említeni, hiszen tudjuk arról, hogy ahogy az egyik interjú anyom mondta, hogy hát nem volt kötelező, de igazából az volt, de erősen ajánlott volt. És itt például megtették, nem azt mondom, hogy mindenki, de nagyon sokan megtették azt az ingázók közül, hogy nem mentek el a május elsőjére, hiszen hogyha belegondolunk abba, hogy ez egy munkaszüneti nap, egy olyan időszakban május elsőjén, amikor általában nagyon sok mezőgazdasági munkát el kell végezni, akkor ők szintén azt mondták, hogy ők nem fogják azzal elszúrni az idejüket, hogy ott felvonulgatnak, és akkor kapnak sört meg virslit, mert az időpazarlás, pedig egy csomó mindent kéne csinálni a kertbe. Mondjuk cserébe ezek az emberek kevesebb juttatásban részesültek, vagy talán azok, akik kevésbé akartak konfrontálódni, ők mondjuk azt csinálták, például akár az én nagyszüleim is, hogy elmentek a felvonulásra, de csak ilyen egy-másfél órára, amíg az a nagyon-nagyon kötelező rész lement, vagy amíg látták őket, és nem söröztek, nem virsliztek, hanem egyből rohantak a kertet művelni, és így próbáltak megtrükközni, itt is, ott is helytállni, de ez nyilván azzal járt, ezeket az embereket azért szankcionálták. Ezek az emberek kevesebb szakszervezeti beutalót kaptak, kevesebb különböző formális vagy informális juttatást, de sokszor ezeket az embereket ez nem is érdekelte, ha most már itt mondjuk maradunk a tipikus szakszervezeti üdülésnél, mert hát gondoljon bele, hogy nyáron ott magára lehet hagyni a földet vagy a kertet? Nem. És nyilván ezeknek az embereknek ez a nyaralás igazából annyira mellékes volt, és nagyon-nagyon sok ingázó interjú alanyom szinte soha nem nyaralt, mert hát nem lehet azt, hogy akkor kilocsolná a paradicsomot, vagy bármi egyebet. Egy ilyen mezőgazdasági munkavégzésben nem fér bele az, hogy egy-két hétre ott hagyja valaki a kertet. Egy napra elmentek mondjuk Balatonra, annyit kibírt a kertre, hogy általában ennyi. Azt azért nyilván megjegyezték, ami mondjuk nekik fájt, hogy mondjuk nem tudtak előbbre jutni. És általában az is egy ingázó ember nagyon sokszor elkezdte a betanított munkásként, és nagyon sokszor betanított munkásként is ment aztán nyugdíjba.
De pontosan emiatt, hogy eleve kihagyták őket a lehetőségekből lényegében, miközben betanított munkástól betanított munkásig tud csak fejlődni, az mind-mindennek volt az eredménye. Pedig ugye hát hosszú távon az államnak is az a célja, hogy ne betanított munkásként menjen nyugdíjba valaki, hanem fejlődjön, amíg munkaképes.
Igen, bár ugye itt az államszocialista rendszerben ugye ez volt a cél, hogy legyen minél nagyobb a foglalkoztatottság, legyen 100%-os a foglalkoztatottság, és ugye az igazából mindegy volt, hogy ez az ember mennyire hasznos munkát végez, vagy mennyire nem hasznosat, és azzal, hogy végig betanított munkás pozícióba tudták tartani, ugye el tudták érni azt, hogy kevesebb bért kelljen neki fizetni.
És mennyire volt jellemző az mondjuk erre a generációra, hogy a gyerekeiknek már mondjuk megpróbált valamilyen módon más életet kialakítani, vagy nem volt ez tulajdonképpen az ő látóterében, hogy itt mi lenne a megoldás egy következő generáció számára?
Ez abszolút megvolt, és szerintem hát talán egy olyan interjúanyom volt, akinek ugyanúgy gyári munkás lett a gyermeke, mindenki másnak nem gyári munkásként helyezkedett el a gyermeke, ezeknek az embereknek általában az alakult ki, hogy a gyermekeik az első diplomások a családban, és ez nagyon fontos volt számukra, hogy az ő gyermekeik többet érjenek el, mint ők, és magasabb egzisztenciát tudjanak maguknak teremteni, és életcélként általában ez jelent meg, hogy a gyerekeiknek jobb életkörülményeket szeretnének biztosítani.
Ez a határozott a munka alapú társadalom, azért nem tűzte ki célul, hogy a jövő nemzedék az feltétlenül diplomás legyen. Szóval nem ez volt a legfontosabb, nekik tök jó lett volna, hogyha a következő generáció is ugyanúgy beáll szépen a gyárba.
Igen, de ugye valahogy ebben a rendszerben ugye az is fontos volt, hogy az egyenlőséget hirdette, és ugye azt hirdette, hogy a munkások gyermekei ugyanúgy az egyetemre felvételt nyerhetnek, sőt, ugye a munkás gyerekként könnyebb volt bekerülni egy egyetemre, mint egy értelmiségi szülőgyerekeként, és ugye ez okozta azt, hogy ekkor nagyon sok ilyen első diplomás olyan sok család jelent meg, ahol ezek a gyerekek már a diplomájukat meg tudták szerezni, és munkás paraszt felmenőkkel rendelkeztek.
Ez azért volt jó, gondolom, mert az addig is folyamatosan hol jelenlévő, hol lappangó városi és vidéki közötti ellentét, az csak, hát gondolom, még feszültebbé tette az alaphelyzetet.
Igen, Igen.
Szuper. Nem, most bocsánat, csak azért, hogy olyan, mintha ilyen, ez ilyen folyamatos, rövidtávú gondolkozás lett volna, mert még ugye ellent is mond egymásnak az, hogy neki szüksége volt a munkásra, ha kell, akkor inkább betanítottra, mert akkor foglalkoztatva van, de milyen olcsón, de közben meg azt kellett hirdetnie, hogy mivel egyenlőség van, ezért úgy fel lesz véve a munkás gyereke, hogyha nem akarja, akkor is. Mármint nyilván akarta, csak hogy tehát magának mondott ellent a rendszer.
Igen, mondhatjuk ezt.
Arról nem kellett győzködni feltehetően a fiatalokat, hogy itt egy más típusú életet alakítsanak ki. Mármint olyan értelemben, hogy akkor tényleg nagyon sok lett valóban az első diplomás ebben az időben. De a szüleikkel mi történt? Mennyiben tudtak mondjuk annak a generációnak segíteni, amelyik egyébként egy életet leélt így, hogy a 60-as évek végére eljut a panelba, és akkor ő egy szerencsés ember volt. Az volt tulajdonképpen akkor a legmagasabb elérhető boldogság, hogy valakinek van egy panellakása, esetleg összejön az autó, néhány évnyi várakozás után talán még összejön a vikendház is, jó sok idő után, szóval az már egy ilyen abszolút, egy olyan házas pár esetében működik, akik már a nyugdíj korhatár fölött vannak, amikor ezt ki is tudják élvezni, szóval, hogy az ő gyerekeik feltehetően ténylegesen jobb egzisztenciához jutottak azáltal, hogy magasabb végzettségük lett. Ez mennyire tudott visszahatni a szüleiknek, mekkora segítséget jelentett, vagy azért ennyire elváltak egymástól ezek a generációk, vagy jellemzően tényleg azt lehet látni, hogy hát amit beforgattak munkát, hogy én azért teszek félre, hogy a gyerek tudjon tanulni, ezt a gyerek pontosan tudta, hogy ha ő többet keres ezzel, akkor a szüleit azért is támogatja, hogy mondjuk már idősebb korában elmehessen az anyja és az apja nyaralni egy hétre, és már ne kelljen foglalkozni azzal, hogy kilocsolja a paradicsomot.
Én azt gondolom, hogy ez nem pusztán egzisztenciális kérdés volt, hanem ugye pont oda kell visszautalni a beszélgetésünknek a legelejére, amikor arról beszéltem, hogy ezek az emberek paraszt életre készültek egész életükben, az összes felmenőjük parasztember volt, és ők ebben tudtak gondolkodni, kizárólag a földben, és kizárólag a mezőgazdaságban, és a mezőgazdasági termelésben, a hasznosságban. Az egyik interjú anyom mondta azt, hogy ők munkára születtek, akár a földön, akár a gyárban. Tehát itt, ha ezek az emberek meg is tudták volna engedni maguknak azt, hogy elmessenek nyaralni, és ne kelljen kertészkedniük, vagy ne kelljen termelniük, akkor sem tették meg, mert ezt azért ők nem egy külső kényszerítő erőként érték meg, hanem sokkal inkább ez volt az életszemléletük, ez volt a motivációjuk, ez az identitásuk része volt, és ezek az emberek általában az egész életük során megmaradtak olyan paraszt embernek, akinek igazából születtek ők.
Tehát, hogy nem volt segítség az a számukra, hogy kiveszik a munkát a kezükből, hiszen ez egy ösztön nem. Volt, hogy ha van föld, azt meg kell művelni, mert persze. Különben az pazarlás, vagy valami ilyesmi.
Akár ugye most itt az olyan emberekről beszélünk, akik most már a 85 és 90 év körül járnak, és hogyha ha még olyan szerencsések vannak, olyan interjúanyám, akik még élnek a mai napig, és ha tudnak dolgozni, akkor dolgoznak. Tehát, hogy ez nem erről szól. Muszáj hasznosnak lenniük ezeknek az embereknek.
Egyébként a most 80 éves, vagy 80 körül emberek, vagy esetleg mondjuk az ön interjú alanya, aki a főszereplő, vagy a többi interjú alany, hogy egyébként nem tudom, beszéltek arról, hogy mikor volt az első alkalom, amikor tényleg el tudtak menni üdülni, akár tényleg csak a Balatonra, vagy Opátiába egy hétre. A lényeg, hogy nem voltak otthon, nem otthon aludtak. Hogy hány éves korukban?
Hát ezek az emberek inkább ugye a kert miatt egy-egy napra mentek, és egy-egy hétre az azért ritka volt. Volt olyan interjúm, aki soha nem ment el. Hát az, hogy hány éves korukban, itt 60-as évek végén, 70-es évek elején az, amikor elmentek, és általában úgy szokták ezt még hozzátenni, hogy a gyerek kedvéért.
Jó, Istenem.
Nyaraltak egy napot, egy-két napot.
Dr. Kisörsi Farkas Zsófia, az ELTE Berzsenyi Dániel Pedagógus Képző Központjának adjunktusa volt a vendégem, társadalomtörténész. Nagyon szépen köszönöm, hogy mindezeket elmondta.
Én is köszönöm a beszélgetést.
Azonnal visszatérünk a normális állapotokhoz, mihelyst bizonyosak leszünk abban, hogy mi is a normális.
Mára ennyi volt a Galaxis Kalauz, a jövő héten ugyanekkor találkozunk. Hamarosan a rádió archívumából visszahallgathatják a mai adást is, valamint most már podcast formában is elérhető a műsor. A rádió és a Galaxis Kalauz Facebook oldalán további érdekességeket találnak, illetve ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszöni a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Tímár Ágnes. Viszont hallásra!
Viszlát, és kösz a halakat! Ez volt a Galaxis Kalauz. Tímár Ágnes műsorát hallották.